Üdvözlünk mindenkit, ez a jelen külpolitikai podcastja, az Ilyen a világ, Kalom Mátéval és Lakné Zoltánnal. Szevasz Máté!
Szia Zoli!
Ez egy rendkívüli adásnak számít, mert mi legalábbis nem terveztük, hogy ezen a héten fogunk beszélgetni, mármint legalábbis podcastos formában, de aztán, mint nem tudom, nagyjából az egész világon mindenütt mi is láttuk a Trump-Zelenszky, hát egyelőre munka címén nevezzük találkozónak, és ennek az eseménynek a kapcsán gondoltuk úgy, hogy talán van ezen mit elemezni, és rögtön hozzá is szeretném tenni, hogy politikai elemzőként politikai elemzésre próbálunk vállalkozni, tehát azt én látom, és bizonyos értelemben érthetően is tartom, hogy itt elképesztő mennyiségű okosság ömlött ki a közösségi médiában és a legkülönbözőbb média felületeken is. Vannak nagyon érdekes elemzési kísérletek, és vannak ezek a szokásos megszakértések, nem tudom, Magyarországon ugye a 10 millió vagy 9,7 millió futballszakértő és vírusszakértő országa az most fölcsapott külpolitikai szakértőnek, miközben hát azért az országban nem kifejezetten a külpolitikai híreket fogyasztják a legnagyobb tömegben. És nyilván mi is fogunk majd bizonyos következtetésekig eljutni, és igyekszünk hát megérvelt véleményekkel itt fellépni, de azért én azt nem ígérem, és talán ez egy felelős hozzáállás, hogy azt nem ígérem, vagy a te nevedben sem ígérem, hogy itt a, nem tudom, egy órát követően majd mindenki minden kérdésére választ kap, de legalábbis sokféle szempont felvethető egy ilyen esemény sornak a nyomán, vagy ezekről beszélgetve. Nem tudom, hogy ehhez ilyen módszertanilag szeretnél valamit hozzátenni.
Nem, egyetértek, sőt, szerintem nagyon finoman is fogalmaztad meg nekem.
Na, de akkor mégiscsak tett hozzá.
Nem, igazából úgy voltam vele, hogy az embernek körülbelül 3 másodpercig fölmegy a pulzusa egy-egy ilyen posztnál, megszólalásnál, akárminél, mert valószínűleg egyébként ez egy teljesen természetes emberi reakció sokaknál, hogy tudatalat vagy tudatosan érzékelik azt, hogy valamilyen történelmi, horderejű, gravitációjú esemény történt itt, és ezzel kapcsolatban szeretnének akár önmaguknak is egy véleményt alkotni, amihez ez valamilyen extra infót hozzáadnak, amit szerintük egyébként az emberek nem látnak ezzel kapcsolatban, csak hát aztán ebből mindenféle, ugye Peterdi Pállal élve mindenféle tücsök és bogár kialakult, és igazából én nem akarok aktív, proaktívan senkit se bántani, de azért egy-két eléggé káros vélemény is megjelent szerintem, vagy ilyen kicsit ilyen megfelelési kényszeres, vagy zsigeri, vagy esetleg a trauma hatása alatt történő dolog. Szóval ilyen szempontból én is próbálom ezt a mérget, ami adott esetben akár bennem is, mert bevallom, igen, én is néha indulatosan reagálok egy-két ilyen dologra, amit olvasok vagy látok, de igyekszem higgadtan végigkísérni ezt a gondolatmenetet, amit most megpróbálunk itt előadni.
Jó, hát szerintem a dolognak például az egyik leglényegesebb eleme, hogy azért szóval ezek attól tartok, hogy bonyolultabb folyamatok, mint hogy valami egyváltozós nagy megmondás legyen, tehát hogy akkor most összeomlott a nyugati
világrend. És mi se fogjuk megmondani.
És vagy nem tudom, hogy a távolból elemezzük X-nek vagy Y-nak a pszichológiai vagy pszichiátriai kórképét. Na, pedig lehet, hogy rászorulna, de ezzel együtt ez súlyosan szakmailag lenne. Jó, szóval azt javaslom, hogy mert általában relatíve szoktuk csak tartani a kronológiát, hiszen inkább ilyen tematikai csomópontokat keresünk, de talán ha elindulunk a hét esemény történetében, akkor azzal valamire jutunk. És beszélgessünk először erről a bizonyos ásvány dílről, aminek az aláírására kellett volna, hogy sor kerüljön pénteken Washingtonban. Ezért ment Zelenszky az Egyesült Államokban, és amennyire én követni próbáltam ezeket az elképesztően turbulens eseményeket, végül is már az is egy eredménynek számított, hogy egyáltalán ez a találkozó létrejött, tehát ez nem volt magától értetődő, hogy Zelenszky el fog menni ezen a héten Washingtonba, ez talán valamikor a hét közepén vált egyértelművé, hogy erre a látogatásra sor fog kerülni, és az, hogy itt van egy probléma, azért az elég világos volt szerintem mindvégig, mert ugye egyszer már nekifutottak ennek, aztán lefutottak róla, aztán újra nekifutottak ennek, és aztán kiderült, hogy van mit aláírni, de azt mindvégig Zelenszky kommunikálta, hogy konkrét biztonsági garanciákat nem tartalmaz az a megegyezés, amíg az aláírására sor kerülne, és minthogyha valami olyasmi kommunikálódott volna ezzel kapcsolatosan a Fehérház irányából, hogy hát maga az ásványdíl a biztonsági garancia. Ami talán önmagában nem is akkora zöldség, őszintén szólva, mert erről beszélgettünk mi is a múlt héten, hogy hát ha az Egyesült Államok hozzá akar férni ezekhez az ásványkincsekhez, hát akkor meg kell védeni azokat a területeket, ahonnan ezeket ki akarja bányászni. Mire lehetett ennek a fényében számítani? Szóval oda megy Zelenszky, és akkor rábeszéli Trumpot, hogy írjanak bele mégis valamit? Vagy Trump rábeszéli Zelenszkyt, hogy jó ez így?
Valaminek kellett a tárgyalási folyamatban lenni, amit egyértelműen nem látunk most ebből a pozícióból, de tudhatjuk, hogy nem volt elégsége Zelenszkynek, és majd erre kitérünk, amikor az ovális irodai történteket elemezzük, de hogy alapvetően igen, az USA-nak az érdeke és az elköteleződése láthatjuk, hogy szinte most már teljes mértékben nem érték, hanem pénzügyi érdek alapú, ami nyilván abban a nagyon fontos ásványi kincs mennyiségben nyilvánul meg, amit számára át tud adni ennek a megállapodásnak a keretében Ukrajna, valamint hát Ukrajnának a jövőbeli entitása, amit ugye Orbán Viktor a saját országértékelő beszédében elképesztően pimasz módon ugye ukrajnai területeknek nevezett, de ezt most hagyjuk. Tehát az első körben egy nagyon kemény, csak szinte az amerikai érdekeket figyelembe vevő verzió volt az, amit Zelenszky végül visszautasított, majd ezen valamelyest finomítottak, és azt, amint el is mondtad, valószínűleg már olyan formátumba hozták, hogy volt apropója annak, hogy meghívást kapjon az aláírására a Fehérházba Zelenszky, akinek viszont tényleg az elmondottak, elhangzottak alapján és a későbbi nyilatkozatok alapján is voltak még fenntartásai. Most nem szeretnék ilyen nagyon profán hasonlatokat hozni, de hogy nagyjából valószínűleg arról lehetett szó, hogy amikor nem tudom, valakinek azt mondják, hogy sürgősen pénzre van szüksége, és azt mondják, hogy akkor egy 2 hétre írasd a házadat a mi nevünkre, és akkor nem tudom, hozunk neked abba az időszakba egy 20%-os pénzszaporulatot, de ehhez meg kell bízni bennünk. Na most nyilván tudjuk azt, hogyha valaki mindenféle...
Adod az államkincstárnak a megtakarítása.
Igen, garancia nélkül ezt leteszi, akkor a jó szerencsébe bízhat azzal kapcsolatban, hogy nem hogy a hozamot, hanem hogy az eredeti összeget is visszakapja, vagy tulajdonát. Tehát itt azért Ukrajnánál még akkor is, hogyha nagyon szorult helyzetben van, és a magyarországi reflexiókban is egyébként erre egy egészen, nem tér ki senki erre a szempontra, hogy a túlélésért küzdő ország, akinek nyilvánvalóan fontos az, hogy egy békekötési folyamat megtörténjen, de ahogy ezt Zelenszky el is mondta, Oroszország, egy másodlagos szempont lesz az, hogy miben egyezett meg Ukrajna és az Egyesült Államok az ásványkincsek kapcsán, ő a saját szempontjait fogja érvényesíteni. Ukrajnának pedig nyilvánvalóan ez egy egzisztenciális kérdés. Tehát a túlélésért cserébe, és azért, hogy az amerikai védőernyő égisz ott legyen fölöttük, az nagyon fontos abból a szempontból, hogy megpróbálják távol tartani Oroszországot és Putyint egy következő offenzívának a megkísérlésétől. Na most az Egyesült Államok meg úgy néz ki, hogy leginkább arra koncentrál, hogy megkapja ezt az ásványkincset, onnantól kezdve meg majd valamit kitalálnak. És ilyen szempontból hát valószínűleg egy ötlettelenségről is van szó, hiszen Trumpnak majd, ahogy elérkezünk az ovális irodai jelenetekhez, jelen pillanatban nem nagyon látszik kibontakozni Putyinnal kapcsolatban egy nyertes stratégiája a hízelkedésen túl. Ez alig ha nyugtathatja meg, vagy nyugtathatta meg Zelenszkyt, akinél kapcsolatban ugye ilyen az idegesség különböző fokozataival, tehát ezzel vádolták meg, hogy nem tudott uralkodni az indulatain. Én azért egy kicsit megértőbb vagyok egy olyan emberrel, aki 3 éve a túlélésért küzd az országával, és hetek óta folyamatosan csak savat kap a nyakába. ígéreteket meg, hát nem nagyon, folyamatos megaláztatás, és akkor most pedig elvesztette egy pillanatra az önkontrollt, aminek hát ugye, mint a kesejük csaptak le erre a Trump és Vance, szintén erre majd később térünk vissza, de hogy maga a deal kapcsán, igen, nyilvánvalóan nem, még akkor is, hogyha egy kis és szorult helyzetben lévő országról van szó az Egyesült Államokhoz képest, tényleg azt várjuk, hogy nem fogja megpróbálni érvényesíteni az érdekeit, miközben Trumpék elvileg szövetséges országként úgy bánnak vele, mint egy ilyen maffia családban a leggyengébb taggal, aki ki van szolgáltatva, és nincsen más esélye, mint hogy kezet csókoljon a keresztapának. Tehát ilyen szempontból nyilvánvalóan, hogyha elvész a dealnek a lehetősége, és a maga a kimenetel az kétségbe ejtő irányt vesz, akkor nyilván ez egy nagyon katasztrofális kimenetel, de hát azért tudjuk jól azt, hogy Ukrajnán túl az Egyesült Államoknak is nagyon komoly érdeke, hogy ez tető alá kerüljön, hiszen elképesztően dominálja a ritka földfémeknek a piacát Kína, és az USA-nak erre szüksége van. Tehát, hogy bocsánat, saját nemzeti érdeke szempontjából mit mondanánk, vagy hogyha mi lennénk az ukránok helyébe, hogyha nem játszaná ki a legtöbb befolyását Zelenszky egy ilyen megállapodás megkötésért. Tehát az a nemzeti érdeknek az elárulása, csak nyilván Európából mi azon a szemüvegen keresztül látjuk, amit Trump is nagyon felerősít, hogy hát itt naponta ezrek halnak meg, és már milliók haltak meg, hány százmilliárd dollár költött el az USA erre a háborúra, csak legyen vége, mert akkor vége lesz az inflációnak, a kereskedelmi bizonytalanságoknak, geostratégiai ilyen-olyan kihívásoknak, miközben hát ugye az Egyesült Államok, mint hogyha Teréz anyaként avatkozna be ebbe a folyamatba, miközben nagyon komoly gazdasági érdekeik fűződnek hozzá.
Igen, itt ugye több ellentmondás is van, de tényleg ide térjünk majd vissza, tehát hogy miközben tehát a Trump adminisztráció teljesen nyíltan beszél arról, hogy itt vége a jótékonykodásnak és gazdasági érdekekről van szó, a közben azt követelik, hogy mondjanak nekik köszönetet, tehát most akkor vagy egyik, vagy másik. A másik, engem őszintén szóval mélységesen fölháborít az a része, amikor ugye ezt Magyarországon is halljuk, most hallottuk ebben a vitában is, hogy Zelenszkijnek mondják emberek, hogy mármint, hogy ilyen vezetők, mint Trump, vagy mint a magyar kormány tagjai, hogy hány ember hal meg a fronton, mint hogyha ő nem egy háborús ország elnökeként kellene, hogy valószínűleg napi szinten aláírja a gyász táviratokat a családoknak. Szóval én őszintén szóval ezt tartom morálisan a legelképesztőbbnek, hát ha valaki tudja, hogy ott emberek halnak meg, az ő, azon kívül meg, és de tényleg térjünk ide vissza, hogy amikor ugye elhangzik a Trump-Zelenszky szóbeli összecsapásban, ez Trumptól, hogy nincs kártya Zelenszky kezében, ugye pont az ásványdíl a kártya a kezében, szóval ez így nem teljesen igaz, hogy neki nincsen semmije.
És mindezt ugye nyilvánosság előtt, tehát ez is egy ilyen, nem azt, ez innentől felejtsük el azt, hogy ez diplomácia, tehát Trump úgy viselkedik 100%-osan, mint egy kiméletlen gazdasági tárgyaló, csak egy olyan szituációban, ahol hát a diplomáciában egyszerűen ezt az zárt ajtók mögött szokták megejteni, a nyilvánosságban meg egy teljesen különböző játék zajlik, de úgy néz ki, hogy jelen pillanatban a belpolitikai közönsége vevő erre a gazdasági típusú, amit az előző adásban ilyen hipertranszakcionalista megközelítésnek neveztem. Ez jelen pillanatban úgy gondolják, hogy nem igényli azt a finomkodást, amit megszokhattunk évtizedek, évszázadok alatt a diplomáciában.
Tényleg erről beszélünk még magáról a szituációról is, de még két dolgot fölvetnék az előzményeket illetően, az ásványdílt, meg a találkozót illetően. Az egyik az, hogy és ez a diplomáciához tartozik, hogy ugye Bessent pénzügyminiszter volt Kijevben, ő kezdett tárgyalni erről az ásványdíjról. Nagy nehezen Kellogg tábornok is eljutott Kijevbe, nem tudom, szóval én szeretnék egy olyan munkát, amilyen az övé, mert tehát ahhoz képest, hogy ő az ukrajnai főmegbízott egyszer járt Kijevben, tehát mit csinál az ember, én nem tudtam még rájönni. van egy külügyminiszter is valahol, most azt ki is venném, hogy J.D. Vance találkozott Münchenben Zelenszkijjel, mert ezzel sokan nem mentek, láthatóan, de mégiscsak ugye voltak előkészítő tárgyalások.
És még Mike Waltzot ki is hagytuk a listába.
Bocs, igen, Mike Waltz is. Szóval, hogy voltak előkészítő tárgyalások, aminek alapján én azt gondolnám, hogy ott legalábbis valamiféle verzióknak kellett lenniük, vagy kellett volna, hogy legyenek verziók az asztalon, hogy oké, erről az egy dologról, a legfontosabbról, vagy az egyik legfontosabbról, a biztonsági garanciáról nem született megállapodás, és ahhoz kell a két elnök találkozója, hogy ők erről politikai döntést hozzanak. Így vagy úgy, de hozzanak egy politikai döntést. És ez mégis csak úgy néz ki, hogy akkor lehet A, B, C verziót csinálni, és akkor ezek ott vannak. Nekem úgy tűnik, mintha ezek az emberek nem végezték volna el a munkát. Vagy a Trump annyira úgy működik, hogy tök mindegy, hogy valaki elvégzi-e a diplomáciai előkészítő munkát, vagy sem, mert hogy nem, tehát hogy igazából nem számít.
Vagy, és én vagy. Erre tippelnék, de természetesen nem tudunk mindent. Ugye magáról az útról és arról, hogy megy Zelenszkij Washingtonba aláírni, erről nyugati forrásokból értesültünk. Tehát alapvetően önmaga az, hogy itt aláírás lesz, ez egy ilyen tehát amerikai és nyugat-európai sajtóértesülések alapján került a nyilvánosságra. Tehát, hogy abban a kommunikációs káoszban, amikor Trump bejelentei, hogy szerinte Zelenszkij diktátor, aki nincsen törvényesen újraválasztva.
Amit aztán nem emlékeznek
rá. Igen, utána persze, igen, tehát nem bocsánatot kért, inkább csak, mondtam ilyet, van, tényleg. Tehát ez a cinikus, nem is visszatáncolás, egyszerűen ignorálta ezt a dolgot, és ezt éreztetni is akarta, de hogy amikor befenyítették Ukrajnát, és Ukrajna nyilvánvalóan nem akart konfrontálódni viszont, bár nyilvánvalóan volt egy-kettő olyan viszont válasz, ami korábban még jobban felhúzta a Trumpot, és akkor erre, amikor volt egy ilyen adok-kapok, akkor utána Ukrajna elcsendesedett, de hogy alapvetően arra így egyértelmű kijelentést én nem érzékeltem, hogy mindkét oldal egyértelműen százszerzelékosan egy azon platformon van, ami
az aláírásra készült,
igen, de mégis a sajtóban, meg számunkra is így jelent meg ez a dolog.
Tehát, hogy lehet, hogy volt eleve egy ilyen optikai csalódás a közvélemény részéről?
Hát itt mindenféle kommunikét át kéne néznünk ehhez, de hogy alapvetően magában az, hogy elment a tárgyalásra Zelenszkij, és ez úgy volt meghirdetve, hogy aláírás, ebből nyilvánvalóan azt vehettük készpénznek, hogy akkor itt tényleg ez is fog megtörténni, de amikor valaki tényleg érzi az egzisztenciális veszélyt az országán, akkor az utolsó pillanatig meg fog próbálni több dolgot kicsikarni a tárgyaló partneréből, ilyen szempontból ez nyilván gyengébb pozícióból, de a leginkább érdekérvényesítő stratégia. Trump annyiban különbözik ettől, hogy ő az erő pozíciójából próbálja ezt eltaposni, és nyilván üzletemberként baromira nem szereti, hogyha a kisebb szereplő tud belőle kicsikarni engedményeket, miközben a tradicionális felállás alapján ő neki kellene tudnia eltiporni őt. Úgyhogy itt ez, valószínűleg ez a frusztráció bukott ki Zelenszkijből, és hogyha majd tovább lépünk az ovális irodai jelenetekre, akkor majd beszéltünk arról, hogyha a pszichológia irányból közelítjük meg, akkor milyen lépések is voltak, amikkel elérték azt, hogy Zelenszkij már a tárgyalásokig se jutott el épp bőrrel.
Mielőtt erre rátérnénk, még egy dolgot hadd vessek fel ezzel az ásványdírral kapcsolatban. Szóval, hogyha ez abban a formában megszületett volna, vagy később megszületik, ahogyan lehet erről hallani, hogy az amerikaiak viszik az 50%-át a kitermelhető ásványkincseknek, és akkor fele marad Ukrajnál, akkor az azt jelenti, hogy a Ukrajna európai szövetségeseiben nem kapnak semmit.
Nem nagyon tudunk még a részletekről sokat, tehát inkább ilyen részletek szivárogtak ki, hogy milyen nemzetközi jogi szervezeti, tehát ilyen cégjogi szempontból hogyan valósulna, meg milyen koncern formában, milyen alapokból kerülne ez megvalósításra. Ugye itt nem csak arról van szó, hogy hogy termelünk ki, itt komoly befektetés is szükséges.
Van egy csomó más új építési.
Igen, és valószínűleg Scott Bessenték ehhez próbálták a kereteket megtalálni. Nyilván Zelenszky sem értetlen a témában, az édesapja egy bányaügyi szakember, tehát hogy ezen a területen dolgozik náluk, ez ha más nem édesapját fölhívja és megbeszélik, vagy nyilvánvalóan ott ül az irodájában minden érdekelt ezzel kapcsolatban. Korábbi miniszterek, szakértők mondták, hogy a korábbi hírekkel ellentétben nincs olyan nagy mennyiségű hányad ezeknek a ritka földfémeknek az oroszok által megszárt területeken. Aha. Tehát alapvetően ott egy kicsit azt is korrigálták, hogy azért itt nem kell ennyire borúsan látni ezt a képet.
Tehát tudnak miről tárgyalni, tudnak az miről, nem van egy csomó terület.
Tudnak miről tárgyalni, csak annyira valószínűleg a szakmai részleteire koncentráltak a földfém kitermelésnek, hogy azt a el nem hanyagolható dimenziót, amit a védelmi garancia jelent, hogy egyáltalán tudjanak beszélni egy zavartalan kitermelésről és gazdasági együttműködésről, ezt nem látta biztosítottnak Ukrajna, márpedig ugye 2014, 2022 és a jelenlegi állapot alapján egyszerűen azt mondják, hogy tehát nekünk ennél több kell, mert onnantól kezdve újra felszívja magát Oroszország, megpróbálja ugyanazt, amit 2022 februárjában újra, és hogyha nincsenek azok a garanciák, akkor valószínűleg az se fogja őket zavarni, hogy amerikai bányászati érdekeket fog sérteni bizonyos szempontból. És Trumpék meg azt mondták, hogy ez csak bíz ránk meg Oroszországra, hogy mi erről megállapodunk. Mm-hmm. Csak ez azt jelenti, hogy Zelenszky ebben az esetben feltett kézzel írja alá a dílt, aminek a kimeneteléről igazából nem tud, mert Trumptól nem nagyon ismertünk meg részleteket ezzel kapcsolatban, és őszintén szólva valószínűleg ezek az aggályok reálisak is, hiszen láthatjuk azt, hogy Trump tényleg azzal próbál egyelőre csak hatást gyakorolni Putyinra, hogy minden létező módon beleszáll Zelenszkybe és Ukrajnába. Tehát, hogyha ez a nagy tárgyalási technika, meg az, hogy
görcsösen... Hát az erőn keresztüli tárgyalás az egyelőre Ukrajnával szemben érvényesül, nem Oroszországgal szemben.
Igen, és hogy ezzel még túl is megy a dolog, hiszen egyszerűen egy teljesen meghasonult megközelítése ez, mert Ukrajnával, ahogy te is említetted, csak az erőnyelvén beszél, Oroszországgal pedig egyszerűen fölveszi a teljesen ellentétes narratívát azzal kapcsolatban, hogy mi a valóság Ukrajnával szemben. És hát ugye Oroszországból láttuk a jelét annak, hogy bármit módosítottak a saját...
Ez nagyon fontos.
Narratívájukon, ami nem is science fiction, hanem a propagandának valamilyen teljesen elmebeteg verziója, hogy ugye itt egy náci vezetésű Ukrajnáról van szó, akik tömeggyilkolták a oroszajkú embereket a kelet-ukrán területeken, amik az összes ilyen túlfújt konteóban, Facebook kommentektől, magyar politikai véleményvezérekig és kormánytagokig bezárólag mindenütt megjelenik. Na most tényleg azt gondoljuk, hogy amikor az oroszok nem tágítanak egy centit se erről, akkor Amerikának az lesz a nyerő stratégia, főleg egy olyan marketingű elnökkel, aki azt mondja, hogy ő nem köntörfalazik, és úgy mondja ki a dolgokat, ahogy vannak, akkor egyszerűen ezt a narratívát önként átveszi, és az egész pártját, aki korábban a szöges ellentétét állította ezeknek a dolgoknak, ráállítja erre a szürreális hazugság propagandára, és azt gondolja, hogy Oroszországgal szemben úgy fog elérni bármit, hogy nem képes kimondani a saját álláspontját. Ez lenne a stratégia?
Ugye ez azért is különös nekem, és ez megint próbálnám a saját érzelmeimet kihúzni ebből a dologból, hogy nyilván tehát ebben a ebben a tárgyalásban, nem tudom miben, mindjárt próbáljuk műfajilag meghatározni, a találkozó. Ugye Trump érzékeletem, bocsánat, erre nem tudok mászok mondani, hogy bepöccent, amikor Zelenszkij elkezdte őt helyre rakni, illetve már a múlt heti ütésváltás is azon ment, hogy ugye Zelenszkij azt mondta, hogy egy ilyen orosz dezinformációs buborékban van az elnök, aki visszaszólt. És alapvetően valószínűleg nem is a tartalom miatt, hanem egyáltalán a visszaszólás ténye miatt. És számomra az a különös ebben az egészben, hogy ugye Macronnak a hétfői washingtoni útja során, ugye egyrészt Macron is helyre rakta egy ponton a Trumpot, azzal kapcsolatban, hogy az európaiak mennyi pénzt adtak, meg milyen formában adták a pénzt, másrészt azt hiszem, hogy ott hangzott az el, hogy a Trump azt mondta, hogy ő megkérdezte Putyint arról, hogy lehetnek európai békefenntartók ott Ukrajnában, és hogy ő erre igent mondott. És majd közzé tesszük a levelezésünket ezzel kapcsolatban. Írtuk egymásnak, hogy ez olyan dolog, amire Peszkov, a Putyinnak a szóvője másnap azt fogja mondani, hogy
hazugság. Hogy... De szerintem ki is mondta.
És ki is mondta másnap, igen, pontosan. Igen, igen. Tehát az oroszok is meghazudtolták nyilvánosan a Trumpot, és még sincs ez a cirkusz. Amiből ugye, hát most megint egy kis problémánk van abban, hogy mire következtessünk. Az egyik lehetőség az, hogy a Trump nem is érzi magát annyi erősnek a Putyinnal szemben, mint Zelenszkijjel szemben, vagy tényleg valami olyan nagy stratégia van, most ezt a Trump-orosz ügynök részt, ezt most kihagynám, ami most ugye egy nagyon divatos elmélet, attól tartok, hogy a világ dolgait nem fogjuk tudni azon keresztül megmagyarázni, hogy mindenki orosz ügynök, szóval szerintem sajnos ettől picit bonyolultabbak az összefüggések, szóval a másik lehetőség, hogy valahogy az van gondolva, hogyha ennyit udvarolnak a Putyinnak, akkor majd ő a végén tesz egy szívességet, amit őszintén szóval nem tudom, milyen történelmi tapasztalat támaszt alá.
Semmilyen.
Jó. Akkor... Mi volt ez az egész dolog, ami történt pénteken? Na, elmondhatom a személyes élményemet, mivel én úgy gondoltam, hogy mi nem fogunk ilyen műsorot csinálni. Tudtam, hogy van ez a találkozó, és majd elolvasom az ezzel kapcsolatos híreket, meg megnézem a mindenféle lehetséges videókat, de nem voltam lélekben arra fölkészülve, hogy ezt élőben kövessem. Teljesen más munkával voltam elfoglalva, csak azt láttam, hogy a hír ügynökségi appokon jönnek ezek a különböző mondatok, amelyek itt elhangzottak, és akkor nagyjából akkor dobtam el mindent, amikor a negyedik, ötödik ilyen mondat megjelent, és egyszerűen nem értettem, hogy most mi van. Tehát ez olyan, mint a 2009-es miniszterelnöki casting idején az MSZP elnökségi ülést így élőben lehetett követni nagyjából, mert mindig kijöttek az infók, hogy most egy tárgyalás zajlik, amiről így kijönnek információk, vagy hát ez nem lehet, hogy egy sajtótájékoztató ennyi ideig tartson, meg ilyen dolgok hangzanak el, és akkor úgy bekapcsolódtam az eseményekbe, és számomra egyszerűen meghökkentő ez az egész. Ugye az, hogy egy tárgyalás előtt van egy előzetes ilyen, tehát lehet három kérdést föltenni, ez egy megszokott dolog, Trump szereti a kamerát, mindenféléket, ugye ez nem olyan, mint a magyar kormányinfó, tehát itt tényleg mindent lehet kérdezni, és mindenre úgy, ahogy válaszolnak is.
És talán nem is veszik ki a kezedből a mikrofont.
Hát jó, mondjuk itt is van olyan ugye hírügynökség, amik nem vehet részt, de egyébként nem veszik ki a kezedből a mikrofon. Igen, de hogy, szóval mi ez a, hogy lett ez egy ilyen 50 perces, tulajdonképpen tárgyalást helyettesítő fórum, hiszen ugye te magad is az előbb beszéltél erről, hogy hát vannak, igen, problematikus kérdések két állam vezetése között, pont erre jönnek létre az ilyen szintű találkozók, hogy a politikai döntés megszülessen, akár úgy is, hogy ott dobálják egymásra a tányér, de hát az a lényeg, hogy ez nem a nyilvánosság előtt hangzik el. És akkor itt van ez a kérdés, én nem tudom, hogy te el tudod-e dönteni, hogy ez tervezett vagy nem tervezett, de hogy, szóval hogy alakulhat ki egy ilyen szituáció egyáltalán? Vagy mondhatja azt az egyik fél, hogy elnök úr, akár a vendég mondhatja azt, hogy szerintem ezek most olyan kérdések, amelyeket nem itt kéne megbeszélni. Szóval hogy lehet ebből kijönni, ha már belekerültem?
Igazából azt fogom csak ismételni, amit eddig már így fölvázoltam. Tehát megérkeztek. Egyfelől kezdjük azzal, hogy a Fehérháznak a nyugati szárnya előtti bejáratnál fogadta Trump Zelenszkijt, aki a szokásos... vagy annál egy kicsit talán elegánsabb, ilyen háborús katonai melegítő outfitjében érkezett meg, és rögtön már Trump azért odaszult a ajtóban neki egy olyat, hogy nézzék, milyen jól öltözött föl ma, meg nem tudom. Csak azért, mert ez volt az ilyen fő érv a egy-két ilyen nagyon okos megmondásnak a mai nap során, hogy tehát tessék, nézzék meg a teljes felvételt, hogy Zelenszky hogy húzta föl valójában Trumpot, és hogy nem ők kezdték, meg nem tudom micsoda, vagy legalábbis utalást tettek erre. Tehát rögtön az elején már ment egy zrikálás, ennek van történelmi előzménye, ugye 2022 tavaszán a kongresszus egyesített ülésén beszélt, amit a legmagasabb szintű állami külföldi partnereknek szoktak fönntartani, és ott beszélt Zelenszky a kongresszus tagjaihoz, és ott volt azért már a trumpista szárnak jó pár képviselője, prominense, akik hát kommunikációban, vagy tweetbe, vagy egy kicsit vadabb formában megjegyezték, hogy nem képes egy öltönyt se fölvenni, úgy jön be ide a legszentebb templomába az amerikai demokráciának, és hogy képzeli ezt, most nyilván egy háborúzó elnöknél ezt valószínűleg nyilván PR szempontjai vannak, de hogy nem fognak belekötni. Így szokta meg őt a világ, mindenhova így megy, nyilván gondolom.
22. december.
Igen. December?
22. december.
Oké, elnézést, akkor rosszul emlékeztem az időpontra. Nem is ez a lényeges, de mit tudom, például a Dalai Lámára, vagy valamilyen más vezetőre is akkor rászólnak, hogy miért nincsen.
Elon Muskra is
rászólnak. Vagy Elon Muskra, aki meg hát pólóba, napszemcsibe és sapkába flangászik a Fehérházba, így van. Meg gyerek van a nyakába és hasonló dolgok. Úgyhogy ez az, ami egy ilyen visszatérő dolog volt, aztán nyilván a Trump kampányban is időről időre megjelent, egyéb más EP-s megjegyzések mellett. Majd, hogyha már szóba hoztad az AP hírügynökséget, akiket a mexikói öbölnek a át nem nevezése miatt ugye távol tartanak a Fehérház ovális irodájától most. Azt hiszem az ő általuk megöresedett helyre rakták be ezt a Brian Glenn, azt hiszem úgy hívják ezt az úriembert, aki egy podcastnak a vezető, és hogy nem egyébként éppen Marjorie Taylor Greene képviselőasszonynak az élettársa, aki valamiért a két elnök beszélgetése közben csak úgy be tudott kérdezni spontán módon Mike Waltz jobb válla fölül, hogy egyébként az elnök úrról miért nincsen öltöny, mert hogy ezt Amerikában sokan nehezményezik, meg nem tudom micsoda. J.D. Vance ott röhögcsért mindez idő alatt, Mike Waltznak az arc kifejezéséről nem tudtam sok mindent eldönteni, Marco Rubio holttá vált arccal elfehéredve ült ott J.D. Vance mellett, tehát egy ilyen barokk festmény volt az egész, mindezt egyébként most láthattuk az új berendezését az ovális irodának, a teljes falfület tele van rakva elnökökkel, és hát egy nagyon abszurd módon pont ezt a jelenetet az átellenső feléből az ovális irodának Ronald Reagan figyelte, tehát hogy ebben annyi szimbolika van, hogy nehéz is elhelyezni, majd utána jött az a része a beszélgetésnek, ahogy ezt említetted is, meg én is említettem, elkezdett a biztonsági garanciáknak a hiányáról és Putyinnak a megbízhatatlanságáról beszélni Zelenszky. Itt ezzel kapcsolatban vannak eltérő vélemények, hogy ezt mennyire a nyilvánosság előtt kellett volna Zelenszkynek megemlíteni, de hát valamennyire muszájnak érezte, hogy nyomás.
De hát ezért ment. Hát én is tudtam, hogy ezért megy oda, pedig én nem beszéltem egyik elnökkel.
Igen, tehát az áldozatokról mutatott képet, ezzel nyilvánvalóan arra akart rámutatni, hogyha ezt, talán ezt nem is mondta ki, hogy ez itt a valóság azzal szemben, hogy azt mondtad nekünk egy héttel ezelőtt, amit letagadsz, hogy mi kezdtük volna a háborút. És egyéb dolgok, és azóta ugye ezt is talán említettük, mert lehet, hogy ez még nem volt benne az előző adásban, hogy a Pentagonnak a különböző tisztségviselői egyszerűen képtenek kimondani azt a meghallgatásukon, hogy Oroszország kezdte el az offenzívát.
De szólt volna.
Igen, de hogy azóta is ez megismétlődött, ez lett most az új republikánus álláspont, amit Trump mond, tehát hogy azokat a dolgokat, amiket tényszerűen bizonyítani lehet, és mondták is hivatalos álláspontként Zelenszkivel, pózoltak közös fotókon ezek a politikusok, Ukrajnába elmentek delegációk részeként, és egyszerűen most feladták, mert azt gondolják, hogy Putyinnal szembe ez a békekötésnek az egyetlen egy garanciája, hogy majd akkor fogja őket tisztelni, hogyha az ő valóságértelmezését fogadják el amerikai valóságértelmezésnek. Hát ez
mi az erőpolitika?
Hát nem tudom meg, hogy miért vennék komolyabban őket, vagy adott esetben, hogyha agresszornak nevezi őket Amerika, miért venné kevésbé komolyan ezt Putyin. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy elismerik, hogy mivel neki csatatéri előnye van Ukrajnában, valamint otthon atomfegyverei, ezért ez egyetlen egy megoldása a békekötésre vele szembe, ami hát egy eléggé nagy ilyen fehér zászló díjas stratégia, és hát azért egy olyan...
És egy ENSZ határozat is volt ez ügyben igen, a elején.
Igen, ahol ugye hát Magyarország is a rossz irányba.
Hát illusztus társaságban.
Hát igen, Fehér Oroszország, Észak-Korea, Szerbia egy igazán pikáns rész volt, mert véletlenül rosszul megszavazták a határozatot, és utána Vucic elnök sietve magyarázkodott Moszkvának, hogy bocsát, félre szavaztunk, és megváltoztattuk a voksunkkal. Tehát Izrael is ellene szavazott egyébként, meg egyéb más ilyen országok. Úgyhogy hát egy izgalmas szituáció alakult ki, de hát hogy azt látjuk, hogy mégiscsak egy virtuóz tárgyalónak ez lenne az álláspontja. És amikor ezt felemlegette Zelenszky, akkor volt az, hogy bekapcsolódott valamiért proaktív módon a beszélgetésbe J.D. Vance, aki hát azt mondta, hogy hát ennek a diplomáciának nem volt az előző ciklus alatt semmiféle hozadéka, ebben a borzasztó helyzetben vagyunk, nekünk az a célunk, hogy ezt megszüntessük, és be kell fejezni a nem tudom, vigéckedést, vagy nem is tudom pontosan milyen kifejezést használt, ez biztos nem, de hogy, és akkor utána, ami valószínűleg a triggerelés lehetett, ami bedobta gyufát a puskaporos hordóba, az volt, hogy Zelenszky visszakérdezett, hogy mégis milyen diplomáciára gondolsz, JD, és akkor, és olyat, ami nem öli meg ezreit az állampolgárainknak, és hogy megállítja a gyilkolászást, nem tudom. Mindezt úgy tette egyébként JD Vance, hogy Trump nem reagált. Tehát, hogy nem ő akadt ki, hanem J.D. Vance, és utána kapcsolódott be Trump ebbe a Zelenszky oltogatásba, meg hogy nem mond meg nekünk, hogy mit érezzünk ezzel kapcsolatban, és a többi sértő.
Ugye a mit érezzünk, az arra vonatkozott, hogy arra hívta föl a figyelmet a Zelenszky, hogy lehet rossz békét kötni, de az nem csak Ukrajnának lesz rossz, hanem az később másoknak is rossz lesz, az amerikaiak is érezni fogják ennek a következményeit, és erre vonatkozott az, hogy hiába, most van, még mondta is, ugye átvéve a Trump szóhasználatát, hogy hiába van itt ez a szép óceán a két kontinens között, akik is érezni fogjátok ennek a negatív hatását, és akkor erre repült rá a Trump, hogy ő nem mondja meg.
Igen,
az ukrán elnök, hogy ő mit fog érezni, vagy az amerikaiak mit fognak érezni.
Én is jegyzeteltem egy kicsit, amit mondtál már, hogy nektek nincsenek kártyaitok, vagy lapjaitok, amit ki tudnátok most játszani, ugye nyilvánosság és a sajtó előtt természetesen. Amik elhangzottak még, vesztésben vagytok, hálásabbnak kellene lennetek, vagy lennünk.
Igen, erre utaltam az előbb, igen. Vagy bizniszelünk, vagy hálásak vagyunk.
Hogy alapvetően ez persze Ukrajnát gyengítették a bilaterális kérdésben, ugye, mert nyilván a Trumpéknak most a békéről beszélnek, meg az, hogy szeretné, hogy megállítsák a gyilkolászást, de hogy alapvetően neki itt mégis az lett volna a legfontosabb, hogy a ritka földfémekről megállapodjanak. Ez nagyon csúnyán hangzik, meg nem tudom, de hát ez a valóság. És Zelenszky pedig kipróbálta domborítani a maga módján azt, hogy itt a biztonsági garancia, mint olyan, az nem lehet csak egy ilyen későbbi, hát tényleg, ahogy mondtam, egy ilyen vabankra való ígéret, Tehát amit mondtam, hogy írassuk át egy pár hétre a házat vagy a lakást az ő nevükre, és akkor majd meglássuk, hogy mennyi pénzt fognak nekünk ezért cserébe visszahozni. És hát valószínűleg az, hogy ez a visszakérdezés Vance-nek, meg hogy utána beleszállt ebbe a vitába, köszönhető annak az előzetes hát cukkolásnak, amivel ugye az öltözködését, a viselkedését illették, és utána pedig hát egyszerűen tényleg mindenféle kímélet és könyörület nélkül földbe döngölték. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez elkerülendő kellett volna, hogy legyen, elkerülhető lehetett volna.
És hogyan?
Hát egyrészt úgy, hogy nem cseszegetik Zelenszkijt rögtön.
Már most, bocsánat, Zelenszkij részről, majd mindjárt megkérdezem az amerikai részt is, szóval, hogy a Zelenszkij mit tudott volna más csinálni? Bocsánat, az akut, nem elhülyeskedni akarom a dolgot. Még én is gondolkodtam azon, hogyha majd most oda nézek, hogy éppen megérkezik a Fehérházba, vajon másképp fog-e öltözni. Tehát neki láthatóan ez egy szimbolikus kérdés 3 éve, hogy ő ugye a katonáit képviseli, és a harcoló nemzetét képviseli, és azért nem jár öltön, van neki öltönye, láttuk őt korábban. Így még nekem is eszembe jutott, hogy vajon elmegy odáig a dolog, hogy annyira hízelegni akar a Trumpnak, hogy fölvesz egy nyakkendőt, és akkor láttam, hogy nem vesz fel egy nyakkendőt. Oké, illetve hogyha már benne van ebben a szituációban, mindezt úgy, és azért az ENSZ határozat, az szerintem nem egy mellékes dolog, még ha múlt heti diktátorozás kvázi vissza is lett szívva, nem lett visszaszívva, de úgy lett csinálva, mintha nem lett volna, azért ez csak elhangzott, és ugye egy teljesen nyitott helyzetbe ment be a biztonsági garanciákat illetően, plusz ott ül abban a helyzetben, hogy nem csak protokolláris 2-3 kérdésre adnak lehetőséget az amerikai vendéglátók, az újságíróknak, hanem ilyen több kifejtő kérdések és kifejtő válaszok hangzanak el. Mit tud csinálni?
Hát alapvetően ugye, és ez volt az érdekes az egész, hogy mondtam, hogy milyen borzasztóan nézett ki Marco Rubio, mert kitudtuk az arc kifejezése
alapján. Szóval vele is csak egyel többen vagyunk, szóval...
Igen, de közben meg azért mégis szóval ő ott felnőtt a szobában, és ő az, aki a háttérben lenyeli az összes békát, és valószínűleg ez is lehetett a hátterébe annak, hogy utána meglepő módon nagyon keményen beszélt Zelenszkijről, ahogy Lindsey Graham szenátor is, aki Münchenben ugye még ugye a pódiumbeszélgetésen a legjobb szövetségesnek nevezte Zelenszkijt, a fehérházi találkozó után pedig azt mondta, hogy egy katasztrófa volt, és Zelenszkijnek le kéne mondania.
És nem is biztos, hogy valami meg lehet egyezni.
Igen, igen. Ennek én egyébként azt látom a hátterében, hogy Marco Rubio, Lindsey Graham 10 éve nap mint nap éli át a trumpi valóságot, hogy őket mindenféle válogatott szitkokkal ostorozta, ők meghozták azt a döntést, hogy szeretnék megtartani a politikai jövőjüket, vigyázba álltak, vagy fölvették azt az irányt, amit Trump diktál, nyilván otthon hazamennek és epét köpnek a vacsora előtt, elnézést a hasonlatért, hogy ne kapjanak gyomorfekét, és akkor ezzel mennek tovább. És azt gondolhatták, hogy Zelenszkijnek igen, persze, háborút vív, borzasztan ördli az idegeit, meg lett találzva, nem tudom, de mégiscsak az országának a túléléséről van szó. Valószínűleg kibírhatott volna másfél órát, hogy ne húzza föl magát, még akkor is, hogyha a fenekét porolja el az ovális irodában Trump és Vance, és megköpködik, és kiröhögik, meg nem tudom micsoda. De, tehát hogy ez az ő szempontjuk, hogy ezért cserébe most az egész fölmerül a veszély annak, hogy kútbe esett ez a terv, Rubióéknak is újra kell egy sor tárgyalást kezdenie, bár Trump ugye kiadott egy ilyen nyilatkozatot utána, hogy ha komolyan gondolja Zelenszkij, akkor majd visszatér a Fehérházba. Tehát igen. Alapvetően ezt nem tartom egy olyan nagyon katasztrofális első reakciónak Trumptól.
Ez nagyon fontos.
De hogy alapvetően egy szempontot viszont ők amerikai szemmel nem vesznek tudomásul. Mégpedig az, hogy ebbe a hogyha már ezt a kedves miniszterelnöki úr is felhozta ezt a ugyan teljesen más kontextusban ezt a Dávid és Góliát hasonlatot, de mégiscsak az orosz invázióval szemben, mint Dávid küzd 3 éve elképesztő túlerővel szemben Ukrajna, és úgyhogy nagyon határán vannak az erőforrásoknak, az embereknek, a mindenféle alapvető emberi méltóság teljes élethez szükséges háttérnek. Ennek az ellenállásnak a gerincét az a büszkeség és a méltóság adja. Egyszerűen nem lehet eljutni az önfeladásnak egy olyan fokára, fokozatára a megválasztott háborús elnöknek, aki mögött egyébként, még hogyha vannak is politikai kritikák, de felsorakozik mögötte a népe, nem, egyszerűen van az a szint, amit nem tud a megaláztatásból eltűrni, és még hogyha egy ilyen zsigeri reakciónak tűnt is, azt gondolom, hogy emögött azért lehet egy ilyen megfontolás is, hogy ha a méltóságát veszti el egy ilyen helyzetben küzdő nemzet, az elnöke megaláztatása kapcsán, akkor ott az hát, több gerinc csigolya eltörésével ér föl, és ezt egyszerűen nem lehet hagyni. És ilyen szempontból, hogyha valaki azt mondja, hogy hát Zelenszkij lehetett volna egy kicsit türelmesebb, és nyerhetett volna többet, és esetleg nem kellett volna mindent magára vennie, akkor ilyen szempontból azt is mondhatnánk, hogy a Trumpék esetleg megállhattak volna a piros vonal előtt, ami egyszerűen triggerelte Zelenszkijt arra, hogy ő is konfrontatívvá váljon a nyilvánosság előtt, amit meg tudjuk, hogy Trumpék nem tolerálnak. Tehát ilyen szempontból valószínűleg hibázni, mindkét fél hibázott, de azt gondolom, hogy a kicsit több megértéssel lettek volna, és kicsit kevesebb személyes gyűlölet lett volna Trump irányából Zelenszkij felé, ugye itt most nem menjünk vissza a Hunter Bidenig, meg az impeachmentig, és nem tudom meddig. Lehet egyébként, akkor kommunikálják előre azt, hogy utáljuk Zelenszkijt, és akkor mondjon le, és akkor majd az esetleges alelnöke, akiből elnök lehet, azzal akarunk tárgyalni. Ezt Zelenszkij többször kijelentette, hogy ha az ő személye áll az akadályaként a megállapodásnak, akkor ő szívesen távozik. Na most ez a kimenete senkinek nem volt így jó. Tehát, hogy ez mindenkinek a lehető legrosszabb volt, egy embernek. Ugye a végén mondta Trump, hogy this was very good television at least, vagy valami ilyesmit mondott, hogy nagyon jó tévéműsorok lesznek ebből. Valószínűleg a Kreml TV-n fogják ezt ismétlésbe lejátszani nagyon sokszor. Hát tényleg, tehát ez egy abszolút megelőzhető szituáció lett volna. Nyilván lehet azt mondani, hogy Zelenszkij vesztette el a fejét, de hát, hogy mondjam, tehát, hogy Trumpnak és Vance-nek se tartottak pisztolyt a fejéhez, meg az általuk meghívott idióta sajtómunkásoknak, hogy a földbe döngöljék Zelenszkijt, akinek az országa túlélésért küzd. Miközben egyébként több százmilliárd dollár értékben messze meghaladva azt a támogatást, amit eddig védelmi költségekre, meg utánpótlásra adott az Egyesült Államok szolgáltatnának ingyen és bérmentve az ukránok ezért cserébe. Tehát, hogy mit értek el ezzel?
Kérdeznék néhány dolgot az amerikai, tehát a Trumpék szempontjai felől. Annyit még hozzátennék, hogy tehát rendkívül sok okosságot olvastam azzal kapcsolatban is, hogy a Zelenszkijnek mit kellett volna másképp csinálnia, azért is kérdeztem nálad is rá erre. És oké, én ezt el tudom fogadni, hogy egy ilyen helyzetben nem tudom, mond két mondatot, és mindig azt a két mondatot ismétli, hogy önmagát fegyelmezze, és ne billenjen ki az egyensúlyából. De az a visszakérdezés, hogy milyen diplomácia JD, hát ez a dolog lényege, nem? 1994 budapesti memorandum, ha Ukrajnánál ott lennének azok a nukleáris fegyverek, amiket odaadtak az oroszoknak, cserébe a biztonsági garanciákért, akkor ez a háború nem lenne.
És hát Zoli, azt...
Ha működött volna a Minsk 2, akkor ez a háború nem lenne. Milyen? Tehát, hogy ez, én nem tudom ezt indulatos visszakérdezésként azonosítani, és most tényleg próbálom a szimpátiáimat eltolni magamtól. Na de ez a dolog lényege. Milyen diplomácia? Hát ez a lényege. Nem vagy egy nagy Merkel rajongó, én elolvastam, és még írtam is a 650 oldalas visszaemlékezések, a Merkel baromi meggyőző egy csomó dolog, a speciálebben nem. Mert ő is leírja, hogy a helyzet olyan volt, ami ő maga leírja, hogy az a bizonyos budapesti memorandum a krími bevonulás napján kiderült, hogy a budapesti memorandum, akkor egy 20 éves dokumentum, most már 31 éves, az annyit sem ér, mint a papír, amire írták. Majd a Merkelék is elkezdtek abban az értelemben diplomáciázni, kellett diplomáciázni, persze.
A normandiai négyeket is említette, ugye ott Zelenszky, meg Merkel név szerint is, emlékeim szerint.
Hát elég sokszor említette. Leírja a Merkel egyébként, érdekes, szerintem nagyon érdekes a könyvben, hogy a Merkel milyen szempontokat vett figyelembe. Na de, hát ha nukleáris fegyvere sincs, mert meggyőztük, hogy adja oda. Ha a NATO-ba se vesszük valamiben, Merkelnek van egyébként konkrét
felelőssége.
Igen. Így van, ugye a fiatalabb Bush inkább támogatta volna ezt.
Meg a fiatalabb Orbán is.
Igen. És aztán a nehéz fegyvereket se adjuk nekik oda, már 14 után sem, akkor hogy védje meg magát ez az ország, és akkor azon kell gondolkodni, hogy kinek jó nem tudja magát megvédeni.
Meg hát alapvetően igazából, amit elárult ez a kérdés, az azt jelenti,
hát hogy, ez a lényeg.
De nem is csak az, hanem az, hogy bár Marco Rubio és mindenki más a tévéinterjúk során, most Rubio több, talán két, legalább háromnegyed órás interjút is adott az elmúlt héten. Ezeket én szorgalmasan végignéztem, és mondta, hogy hát Trumpon kívül senki nem tudta volna leültetni ezeket a feleket, és hogy mindenféle híreszteléssel szemben állandóan...
Most az egyriától vagyunk
odáig. Állandóan hívogatja az ukrán külügyminisztert, és ja. hogy mindenféle tárgyalás után, amit Moszkvával folytatnak, azonnal hívják Ukrajnát. Aha. Persze kérdésként felmerülhet, hogy miért nem előtte, de hogyha teszem azt, hogy milyen egyeztetések azok, amik után nem tudom, hanyadik körbe úgy gondolja az ukrán elnök, aki nem egy hülye ember, hát már hány éve vezeti Ukrajnát, lassan egy évtizede kis túlzással, de hogy ez az ember, ha azt gondolja, hogy neki az ovális irodában egy ilyen feszes szituációba föl kell tennie ezt a kérdést, az azt jelenti, hogy a nényszem közti találkozókon és beszélgetéseken erre nem kaptak választ az amerikai féltől.
Ezt mondtam, ez az előkészítés.
Igen, ez megmagyarázza, hogy azért tette föl nyilvánosan ezt a kérdést, úgymond pressziót alkalmaz egy kiszolgáltatott helyzetben egy erősebb tárgyaló partnerrel szembe, mert nem tudtak a tényleg intim csatornákon se erre választ kapni, ami ijesztő. És az nem azt jelenti, hogy ő volt itt az érzéketlen, és nem tudom, inszenzitív fél ebbe, hanem egyszerűen meg volt rémülve, mert nem kapott választ, és valószínűleg ez egy elkeseredett próbálkozás volt hogy valamilyen rögzíthető a jegyzőkönyvbe felírható álláspont legyen az amerikai partnert, és ezt nem kapta meg, úgyhogy ez erről árulkodott nekem leginkább.
Oké, ez nagyon fontos volt, hogy elmondtad. Mit csináltak a Trumpék? Ha már mondtad a Lindsey Grahamet, aki nem tudom, valószínűleg ha lenne egy opportunista fődíj, akkor valószínűleg ő ezt megkapná a pályafutása betetőzéseként. Szóval, hogy ő mondott valami olyasmit a kudarcba fulladt találkozót követően, hogy azért kellett volna itt a Zelenszkijnek mindenbe belemennie, mert ha aláírják ezt a dílt, ezt a Trump nagyon akarta ezt a sikert a Trump, és hogyha ez megvan, akkor sokkal, nem így fogalmazott, tehát ez volt a lényege, hogy sokkal nagyobb lett volna a Zelenszky mozgásterés, tehát érdemes lett volna túlélni valahogy ezt a találkozót, mert a Trump nagyon akarta ezt a sikert. Ebben lehet valami, tehát hogy beletaposott a Zelenszky, ugye így most nincsen ez az ásványkincs deal, és ez kicsit tovább gondolva, akár arra is lehet gondolni, hogy hát ugye ez a 24 órás béketeremtés, ez nagyon nem jön össze, Tehát ugye ehhez is kell valamilyen magyarázatot rendelni, hogy ez miért nem sikerül. Zárójelben megjegyzem, bocsánat, az utolsó merkelezésem lesz, mondtad ezt a normandiai négyeket, a Merkel hosszú oldalakon keresztül ír arról, hogy pusztán a tárgyalási formula hogyan alakul ki. Tehát nem úgy, hogy kettőt oda telefonáltak, meg egyszer találkoznak egy városban, hanem hosszú heteken keresztül megy egy előzetes tárgyalás, hogy a tárgyalási formula kialakuljon. Tehát hogy ez egy baromi nehéz dolog. Ez így működik, nincsen 24 órán belüli béke, és akkor az egész balhét tulajdonképpen ráverik az Zelenszkijre, hogy miatta nincsen. És hát tehát ez mondjuk egy ilyen blame game, és akkor az Zelenszkij a hibás azért, hogy én nem tudok valamit megcsinálni, amit megértem. És hát a másik lehetőség ez a nagy stratégiai elgondolás, ez a Putyint kiszolgálni, amiről te is beszéltem, már interpretáltad ezt az álláspontot, hogy bemenni, alkalmazni, használni a Putyin narratíváját, hát ha ezzel, nem tudom, Vlagyimirovics legendás jó indulatát meg lehet nyerni. Igazából én nem tudok mást, most azon kívül persze, hogy a Trump a feltétlen behódolást tudja csak elfogadni, de hogy politikai magyarázatként nem tudom, hogy mi jöhet még szóba. A bűnbak meg a Putyin ilyen narratíva beli kiszolgálása mellett, hogy ezzel a stratégiai előnyt lehessen nála szerezni. Szóval ők mit akartak szerintem?
Hát én bevallom, ennél kicsit cinikusabb vagyok ezen a ponton. Én úgy vagyok vele, hogy ha kérdőjeles is volt az, hogy a jövőben mennyire tud ennek a dealnek a alapjai megvalósulni a béke megállapodás, tehát lényegében úgymond a megbízást a dealnek a formájába vette volna át Ukrajnától az Egyesült Államok egy ilyen bianco csekként. De hát ugye Lindsey Graham, mint amerikai szenátor, valószínűleg azt gondolta, hogy ha nyilván nem kérdőjelezem meg, hogy szerint a fontos, hogy megvalósuljon a nyugat számára előnyös békekötés, mert ha valamit, akkor ezt nem vitatnám el Lindsey Graham-től. Viszont ha ez nem is jön össze, akkor is legalább meg lett volna nekik a ritka földfém.
Hát igen.
Tehát, hogy ilyen szempontból érzem a frusztráció nagyon erőteljesnek, nem pedig azért, mert itt nem fogja érdekelni szerintem a Trump bázist az, hogy Trump létre tudja hozni a békét vagy sem, mert egyébként is a blame game-ekben hát Trumpnak nincsen túl bonyolult dolga, mindent elhisznek neki a pártbázison belül. Én nem gondolom, hogy rászorulna. Valószínűleg a mostani adásban nem lesz nagyon sok időnk erről beszélni, de most már a várthoz képest még könnyebben néz ki, legalábbis az eddigi stádiumban a költségvetés tárgyalása. A képviselőházban már az első nagy gátat meg is ugrották, ami meglepően
minimális szavazat többsége átment.
De hát ezek voltak az adottságok, szóval kihasználták. De hogy... Ez azt gondolom, hogy nekik egy stratégiai fontosság, és nyilván ez az, amiről a legkevésbé beszélnek, és mindenki azt mondja, jaj, de hát itt meg kell állítani a gyilkolást, és bocsánat, hány konfliktus megy a világba? Szudántól kezdve, Közel-Keleten át, nem tudom meddig. Mikor áll ki naponta a sajtótájékoztatót tartani az Egyesült Államok, hogy meg kell állítani az öldöklést komolyan? Tehát, hogy nyilvánvalóan legyünk jó iszeműek, szeretné, hogyha a kelet-európai népek szenvedését megállítaná a két kormányzat, az ukrán és az orosz-amerika álláspontja szerint, de hogy itt nagyon komolyan megjelennek a saját gazdasági érdekeik is, és hát még egyszer ismételjük meg a Zelenszkijvel szembeni nagyon komoly ellenérzések, vagy sokan egyébként nyíltan gyűlöletnek írják le ezt az érzelmet, én ezt hajlamos vagyok elhinni.
Ami teljesen abszurd, de ettől még egy politikai tény.
Mi nem volt hajlandó megalázni magát Trumpnak.
Igen, hát erről beszélni. Igen. Mi lehet most? Mert ugye van egy olyan sajátossága a helyzetnek, és tulajdonképpen ezt érintettük, de akkor itt most hangsúlyoznám, hogy hát végül senki nem kapta meg, amit akart. Tehát, hogy leszámítva, ha le lehet ezt számítani, ami pénteken történt, abból a szempontból ugyanott vagyunk, hogy nincs se ásvány deal, se biztonsági garancia, és ahogy mondtad, én is kihallottam ebből a Trump megszólásból, őszintén szóval nem tudom, hogy őt mennyire érdemes ebben az értelemben elemezni, mondatanilag, vagy szemantikailag, vagy bármilyen módon, de hogy valóban ugye azzal zárul az N+1 közleménye, hogy ha Zelenszkij készen áll a békére, akkor visszajöhet. Tehát, hogy ez tulajdonképpen nem az ajtó bevágása.
Hát persze, hiszen ebből derül ki, hogy az amerikai érdeke is. És
pontosan.
Nekik azért nagyon fájna az, mert ugye ezt mondta szó szerint, hát eztán ez volt a legundorítóbb dolog, amit elmondott Trump, hogy hát jó, hát ha nem egyezel bele, vagy nem sikerül megállapodni, mert nem úgy néz ki, hogy ebből nagy tárgyalások lesznek, ez öt lehetett látni, hogy akkor ennek itt van vége, akkor majd mi szépen kihátrálunk mögületek, és majd lejátszátok az oroszokkal, hát valószínűleg sem lesz egy kellemes. Nem lesz egy kellemes dolog. Igen.
Okay.
Igen, csak hogy ő igazából ezzel azt akarta a nyilvánosság fele mondani, hogy igazából ő teszel magasra, hogy mi lesz a kimenete, de közben ugye pont a nyilatkozatban
derült,
hogy baromira nem tesz rá magasra, neki ez nagyon fontos, hogy megvalósuljon, tehát hogy is van, hogy mese az egész a hófehérbe idézek itt, de hogy tényleg azt hiszem, hogy emiatt talán nem kell teljesen elkeserednünk, hogy itt lehet ennek a jóvátételére esély, de hát ugye látjuk, minden eltelt hét hónap az súlyos veszteségekkel és orosz pozíciójavulással jár, tehát hogy Amerikának is nehezebb pozícióból kell majd ezt a dealt megkötni az oroszokkal.
Mit tudnak csinálni a felek a homlokzatvédelem figyelembevételével annak érdekében, hogy hát valahogy ezt a fonalat újra fölvegyék?
Hát valószínűleg...
Ki kit hív föl?
Na, alapvetően ugye bement a Fehérházból való távozás után a Fox News-ba Brad Baer-rel interjúzni Zelenszky. Ő azt mondta, hogy szerintem nincs miért bocsánatot kérni. Én azt gondolom, abban a pozícióban ez volt a racionális válasz, de hogy egyszerűen azt kéne kideríteni, hogy ezek után
Rubio aktivizálja magát.
Rubio aktivizálja magát, vagy a háttérből kiderül az, hogy esetleg elért valamit Zelenszky ezzel, és valamennyire képesek és hajlandóak lesznek. Nyilvánvalóan ezt nyilvánosság számára soha be nem valva valamilyen ki nem mondott utomódon garanciákat ígérni neki, amit aztán ő elfogad, és nem fog egy szót se szólni, és csendben. Valószínűleg a Fehérházba újra nem fog bekerülni Zelenszky a közeljövőbe, tehát vagy elmegy megint Bessent, vagy Rubio, vagy Volz, vagy Witkoff. Lehet, hogy azt mondják, hogy
mindenkinek.
Witkoffot küldik el az ilyen legalacsonyabb szintű tárgyalót, és akkor ő vagy Kellogg tábornok, Isten tudja, valakivel leültetik, és ott kiállva aláírják szépen csendbe, és hát ha szerencséjük van, valami csuklóztatás biztos, hogy bedobnak, vagy valami extra megalázás, mert ezt Trump büszkesége nem viseli el, de hogy utána megkezdődhet az oroszokkal a tárgyalás, csak hát valószínűleg továbbra is én nem nagyon látom azt, hogy mi az erőpozíció velük szembe, és hogy mit tudnának kipréselni az oroszokból. Nyilván politikailag jó eséllyel elpusztították Zelenszkyt. Ezt nagyjából, bár valószínűleg egy hőst is. Hát úgy, hogy egy hőst teremtettek, de amíg nincsen béke, adott esetben lehet, hogy Trump ki fogja kényszeríteni azt, hogy hát Putyin nekem azt mondta, hogy veled nem vagyok hajlandó egy papírt aláírni, mert te egy náci vagy, ugye a ismert családi hátterét figyelembe nem véve Zelenszkynek, és hogy vele nem hajlandó békét kötni, és azt mondják, hogy ahhoz, hogy alá legyen írva ez a béke, ahhoz Zelenszkynek távoznia kell, én így értem ezt. Meg hát ugye Lindsey Grahamnek a nyilatkozatából és mások nyilatkozatából is erre lehet következtetni, hogy esetleg ezt kicsikarhatják belőlük. Ha a végeredmény szempontjából ez javít a kimenetelen, én azt gondolom, hogy ebbe Zelenszky bele is menne, ő ezt mondta is. Így értettem valószínűleg, hogyha ez megtörténik, és ezt neki meg kell lépni, akkor talán még az életébe szobra lehet Kijevbe.
Ez lehet, hogy Donald Trumpnak is lesz, ugye,
mint a gázai videóikban.
Igen, aranyból lehetőleg. Igen. Na mindegy, tényleg, bocsánat.
És azt hiszem, hogy de én vagyok annyira jó hiszem, hogy elhiszem. Ha valakivel, akkor Zelenszkyvel kapcsolatban azt, hogy ő azt szeretné, hogy az országának a legjobb kimenetel alakuljon ki, és nem gondolom, hogy szándékosan, vagy akár zsigerből direkt szúrta el ezt a mostani találkozót. Meg hát nyilvánvalóan ő se tanácsadók nélkül létezik, tehát hogy ő mögötte is ott áll egy nagyon komoly tanácsadó testet, még akkor is, hogyha egyébként a ovális irodában láttuk, hogy a kezeibe temette a fejét a washingtoni nagykövete, ami nyilván nem egy jó jel, de hogy igen, nem tudom, hogy mit akartam ebből kihozni, de hogy
hát nyilván valami racionalitás
az benne van, és föl tudja adni a saját személyes politikai szempontjait, ez most túlmutat rajta messze.
Akarsz arra reagálni? Mert beszélünk egy kicsit Európáról, és talán majd azzal fejezzük be, ott is van. Egy kérdésem biztos van, vagy kettő, amit szeretnék szóba hozni, de hogy arra tudsz reagálni, hogy tehát valamilyen eredményre juthatunk ennek a pénteki verbális katasztrófának az értékelését illetően. Az egyik pólus az, hogy ez most így konkrétan a világ vége élőben közvetítve, a szemünk látára omlott össze a nyugati szövetségi rendszer. Nyilván ezekkel csinál dolgokat Donald Trump, vagy pedig most mi éppen arról beszéltünk, hogy ez a konkrét helyzet, ez valamilyen szinten lehet, hogy reparálható, és fűződnek is hozzá közös érdekek. Én személy szerint sem alábecsülni nem akarok veszélyeket, pláne 15 éve élünk, ugye, itt Magyarországon, szóval néha fontos az, hogy higgyünk a saját szemünknek, de másfelől én nem tudok állandó pániküzemmódban élni, és ha valamit, hát egy-két dolgot megtanultunk a politikai elemzés kapcsán, az pedig az például az egyik ilyen, hogy mindig van egy másnap. És ezért is kérdeztem, hogy most mit tudnak csinálni a felek. Tehát oké, most mindenki abban van, amiben van, de kellenek az ásványok, kell a biztonság, tehát hogy lehet, hogy valamilyen ma még nem elképzelhető megoldás születik, szóval most így mindennek vége. Mondjuk J.D. Vance nagyon szeretné, hogy összeomoljon a nyugati szövetségi rendszer. Én váltig nem látom, és igazából erre vonatkozik az, amit próbálok itt megfogalmazni, hogy én váltig nem látom, hogy az Egyesült Államoknak miért volna érdeke az, hogy a Putyint rászabadítsák Európára. Értem, hogy le akarják szerelni Kína mellől. Erre mondtál múlt héten amúgy egy nagyon jó mondatot, hogy azért az is kérdés, hogy ez Peking engedi-e. De ha mondjuk Oroszország 20-30 év múlva kontrollálja valamilyen módon az európai kontinenst, hát akkor ő már egy olyan játékos, mint Kína, meg az Egyesült Államok. Ez miért lenne jó? Szóval egyszerűen nem értem. Őszintén megmondom, hogy nem értem, hogy ebben mi lenne az előnyös. Hát az Egyesült Államoknak úgy érdeke leszerelni az oroszokat a kínaiakról, hogy közben azért a második ligában benne hagyják benne, és nem engedik, hogy fölnőjön mellé.
Hát az egészen biztos, hogy a közvetlen nagyon veszélyes fenyegetésnek Kínát tartják. Tehát ehhez képest okay, most én értem, hogy vissza tud erősödni Oroszország, de jelen pillanatban nincsen a kínai-amerikai ligában, vagy annak a közelében Oroszország. Igen. A kérdés az, hogy Európa, ami lehetne, az miért ilyen impotens vagy inkompetens jelen pillanatban? Uh-huh. Ez inkább itt a tanulság, hogy miért beszélünk egyáltalán arról, hogy Európa belökhető Oroszországnak a kebelére.
Okay.
Tehát ez itt a kérdés igazából, hogy miért merülhet föl a te kérdésed, amit most föltettél. És ilyen szempontból ezért ki fogunk térni Európára.
De hogy
arról van szó, hogy láthatjuk, hogy a mostani struktúra, amit az EU-nak a jelenlegi lisszaboni alapszerződése és az abból adódó intézményrendszer megvalósít, az egy ilyen válság szituációnak a kezelésére alkalmatlan. Ugye ma szombat este vesszük fel a
igen, ez fontos, március első
beszélgetést. Igen. Ma délután került nyilvánosságra az a levél, amit Antonio Costának írt Orbán Viktor a jövő heti tervezett tanácsülésre.
Március 6 talán.
Nem mernék rá fogadni, de hogy előre megküldte az álláspontját, hogy igazából ne is draftoljanak közös nyilatkozatot és állásfoglalást. A mostani helyzettel kapcsolatban Magyarország a békét támogatja, ami azt jelenti, hogy ugye ne cseszegessük Oroszországot. Na most egyfelől Európa is, értem, én ezt baromira értékelem, hogy külön-külön Franciaország, leendő német kancellár, egyéb más vezetők szolidaritásukról biztosították Ukrajnát, és azt se szeretném alulbecsülni, hogy, hogy Trump állításaival szemben jóval súlyosabb arányba vesszük ki a részünket Ukrajna támogatásából, mind humanitárius, mind védelmi szempontból, még hogyha ennek mondjuk a saját kormányunk egy nagyon erőteljes kerékkötője is. De ugyanakkor én nekem már, mint ezen a területen dolgozó embernek, elemzőnek, tanácsadónak a hócipőm tele van azzal, hogy jó, akkor az EP-be elfogadunk egy határozatot, lesz egy bizottsági nyilatkozat, a tanács elfogad egy határozatot, és ezeket a határozatokat szépen látványosan PDF formátumban kiszegeljük a Twitterre, és alapvetően meg hát ezeket is meg tudja vétózni egy-egy tagállam, és akkor itt a komolyabb intézkedésekről ugye potenciális közös hadsereg igényről nem is beszélve. Tehát én azt gondolom, hogy a mostani intézményi keretrendszer, hogyha ezt nagyon nehéz is ezt így bevallani, de azt gondolom, hogy meghaladottá vált egy ilyen különleges helyzetben, ami hát a kontinens túléléséről szól, és felveti azokat a kérdéseket, hogy egy meggyengült Oroszország pusztán azért, mert militarizáltabb, és vannak atomfegyverei, miért tudja alapvetően a túlélését fenyegetni egy ekkora gazdasággal rendelkező, majdnem egységes kontinensnek. Valószínűleg mi sokkal rosszabbul is látjuk ezt, meg úgy értem rosszul, hogy nem...
Rosszabbnak.
Rosszabbnak, igen, tehát hogy borulátóban látjuk ezt a helyzetet itthonról, de azt hiszem, hogy látjuk azt, hogy amiről ment a EP-ben is, a bizottságban is a vita, de főleg az EP-ben, hogy intézményi reform kéne, alkotmányos reform arra, hogy mondjuk ezt a vétókérdést, ami egy jó hiszemű együttműködés esetére lett kitalálva a tagállamok között, ezt egy túlszejtő stratégiával, hogy tudja egy-két tagállam teljesen arra felhasználni, hogy megbénítsa az európai döntéshozatalt. Én azt gondolom, hogy a alapszerződés által lefektetett módokon nem kifejezetten látom annak az esélyét, hogy itt alkotmányos reform legyen az EU-ban, mert ugyanazok a tagállamok meg fogják ezt vétózni, úgyhogy azt hiszem, amilyen irányba elindultak a kudarcos párizsi találkozón az európai vezetők, egy sietve, de mégis magasabb szofisztikáltsági fokon meg kell találni egy önkéntes alapú, erősebb együttműködési formának az alapjait, és ez hosszú távon az, hogy ez kiérlelődjön, valószínűleg több éves folyamat lesz, de a magát a folyamatot nagyon sürgősen el kéne kezdeni, hogy akik benne vannak abban, hogy deklarált célok mentén, ami a közös, erősebb védelmi együttműködés, egy nehezebben túlszulejthető európai hatékonyabb döntéshozatali mechanizmust lehetővé tevő közösség legyen, és hogy ehhez ők csatlakoznak, fölvállalva ennek a politikai kockázatát, mert azért ismerjük el azt, hogy itt populista szempontból az integráció nem egy szexi dolog sok államban, de hogy azt lehet mondani, hogy oké, nem erőltetünk Magyarországot, Bulgáriát, Szlovákiát, egyéb más országokat, hogy csatlakozzatok hozzá, de hogy akkor ha ez beröffenne és működni kezdene egy ilyen struktúra, akkor hosszú távon egyszerűen azok, akik a régi keretrendszer együttműködésében akarnak csak benne maradni, mondjuk az kiüresítik bizonyos szempontból a költségvetését, az újraelosztást és a többi, mert hogyha a kibővült funkciókhoz nem akarnak csatlakozni, akkor nyilván az újraelosztás se érinteni ezeket az országokat, akkor hát így valósulna meg az a bizonyos kétsebességes Európa, mert egyszerűen viszont azt a luxust nem engedheti meg az Unió magának, hogy vagy Európa, most már nevezzük így, akármi is lesz az új felállás, ha lesz, hogy ebben a mostani szituációban toporogjunk, arra pedig tényleg nem lehet számítani, hogy a jelenlegi keretrendszerben egyszerűen majd a mostani árokások és kerékkötők azok majd konstruktívan fognak viszonyulni a folyamathoz. Ugye ezért említettem ezt az Orbán levelet Antonio Costának.
Igen.
Úgyhogy egy önkéntes alapú, szorosabb együttműködésnek kell elhozni a változást itt európai irányból, de hát ez nagyon sok feladatot és munkát feltételez, de hát... Ezt meg kell csinálni.
Valamint kinyitja majd azt a kérdést, de talán ez egy másik beszélgetés, hogy például a magyar kormány, egy mostani, vagy egy leendő, mit gondol arról, hogy ki fogja megvédeni kis hazánkat, mert ha a NATO működésképtelenné válik, és mondjuk egy ilyen önkéntes európai, valamivel potensebb önvédelmi szövetséghez sem csatlakozunk, akkor hát itt fogunk állni egyedül, mint az ujjam.
De lesznek gidrányaink, meg hiúzaink.
Igen, és akkor itt két dolgot még hadd vessek föl, és akkor talán zárjuk ezzel. Az egyik az, hogy miközben ugye van az a várakozás, hogy majd, ha béke lesz, akkor itt hirtelen megjavulnak a gazdasági feltételek, mint az, amiről beszélsz, számomra azt üzeni, hogy nagyon sokba fog kerülni a béke, és nagyon sokba fog kerülni a biztonságunk, hiszen hogyha ezt más hogyan kell garantálni, akkor itt mindenkinek több pénzt kell erre bedobni. Nem tudom, hogy ez mennyire problematizálódik az európai politikában. Nálunk például ezt még senki nem merte, ha egyáltalán fölfogta a magyar választóközönséggel közölni, hogy a helyzet valószínűleg fordított összefüggéseket tár majd elénk, mint amikben most reménykedünk. A másik dolog pedig az...
Én annyira szeretném egy jó kis békekölcsönt ugyanazokról a kártyákról esetleg befizetni, amire az áfa visszatérítés érkezik.
Lehet, hogy több funkciós lesz. Szóval egyrészt van ez a dolog, hogy ez sok pénzbe fog kerülni, és egyszerűen az életünk múlik rajta, hogy ezt a pénzt ráköltjük, és akkor nyilván kinyílik egy csomó kérdés, hogy mire nem. A másik dolog, és ezt egy kicsit így pedzegetik az európai, meg leendő európai vezetők, ugye Friedrich Merz, a leendő német kancellár beszélt arról, hogy a brit és francia nukleáris védőernyőt, mert hogy ezek nukleáris fegyverekkel rendelkező országok, fogalmam sincs, hogy nekik milyen védőernyőjük van, ki kellene terjeszteni például Németországra. Ha jól érzékeltem, Macron erről mondott is valamit, hogy ő erről nyitott lenne, hogy legalábbis hát dumcsizzanak róla, tehát valami kezdődjön el ezzel kapcsolatban, és én azt vetettem föl a hét során folytatott magánbeszélgetésünk egyikében, hogy egyébként, ha mondjuk Trump meg Putyin, meg mindenki fölrúgja az összes eddig ismert nemzetközi szerződést, akkor egyébként ki akadályozhatná meg? És tudom, hogy ez egy ma ilyen science fiction, de nem biztos, hogy ez mindig az, akkor ki akadályozhatná meg mondjuk Németországot, vagy Lengyelországot abban, hogy nukleáris védőerőt fejlesztenek? Hát ha minden szabályt kidobunk a kukába, és Európának egyedül kell magát megvédeni, akkor ez a kérdés talán hamarosan föl is fog vetődni.
Föl, és tehát erre kell egy európai keretrendszer. Szerintem ez az európai védelmi együttműködés és a közös védelem és biztonságpolitikának a részeként kell, hogy megvalósuljon. Egyelőre NATO kompatibilisen, hiszen nem adjuk fel a NATO-t.
Hát egyelőre megvan.
Főleg azért, mert hát amerikai...
És ezzel nem bocsánat, az amerikaiaknak lenne kifogásuk? Hát azt mondtátok, hogy védjük meg magunkat, akkor mi megvédjük.
Nem. Hát a mostani új felállásban nem. Lehet az előző adminisztrációnak komoly fenntartásai lettek volna ezzel kapcsolatban, nem, de azt gondolom, hogy ezek után Amerika elvesztette azt a jogát, hogy itt felelősségre vonjanak minket az önállósodási ambíciók miatt. Ugye azért ennek egy erőteljes fokmérője lehet Friedrich Merznek a német kancellárokhoz képest nagyon határozott kiállása, bár mondom, nem a régi történelmi tapasztalatok miatt, de nem, mindig valamilyen sajnos mind gazdasági, mind védelmi szempontból egy kicsit rossz érzéseim vannak a német előretöréssel kapcsolatban.
Világos.
Nyilván, hogyha ez egy franco-germán ilyen koprodukcióba valósul meg, és ilyen szempontból muszáj Macron elnöknek minden fogyatékosságával szembe gratulálnunk, hogy ezt évek óta mániákusan, mantraszerűen nyomja a kollégáinak mindenféle folyomány nélkül sajnos.
Hát ott a Weimari háromszögben kellene igen, ezt a dolgot valahogy megoldani, francia-német-lengyel együttműködéssel.
Valakiknek el kell ezt indítani, hogy ez egy gerincet adjon annak, majd utána jönnek a balti országok, lengyelek, skandináv országok, én szerintem ez összehozható lenne, és a többi meg akkor döntse, hogy mit akar, de minket ne tartsanak vissza. Tehát, hogy ezért ezt a féket állítsuk meg, valamint ugye az előző kérdésed, amit nem tudom, hogy mennyire költőjén tettél föl, hogy miből lesz majd pénz a védelmi kiadások
nevelésében.
Nem szeretnék semmiféle ingyenes politikai tanácsokat szolgáltatni a...
Nem is tudjuk, kinek kéne.
A magyar ellenzék akármilyen pártjai számára.
Ja, hogy így érted.
De hogyha mondjuk hatalomváltás lesz, akkor lehet egy védelmi szolidaritási adót a legnagyobb magyar milliárdosokra és cégekre esetleg ugyanúgy, ahogy megtette a reklámadóval, nem tudom milyen különadókkal a magyar kormányzat, azt nem
csak tényleg arra költeni, és nem...
Nem milliárdosokra, és nem tudom, egy patriót. Ez lenne a legszebb az egész, vagy a saját szakzsargonjukkal
kivenni. Patrióta adó?
Patrióta adó. Tessék, kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki politikailag meg tudná azt támadni, hogy itt a magyar védelmi kapacitásokat elképesztő vagyonú, ugye dollár, milliárdosoknak a hozzájárulásából valósítsuk meg, akikről tudjuk, hogy a vagyonuk jelentős hányadát, vagy hát majdnem a teljes egészét állami megrendelésekből és azoknak a gyümölcseiből zsebelték be, hogy akkor most lesz itt az idő, hogy szépen visszaadják a nemzet számára azt, ami egy nagyon sürgető időben van, és hát megoldaná a vagyonelkobzás és hasonló kérdéseket is, hogy hogy lehetne ezt megoldani. Mondom, nekem szerintem ez egy politikailag, és ezért ez már költségvetési szempontból sem elhanyagolható tétnek lennének, igen. Mondom, majd tessék kiküldeni, akinek számlázhatnám ki ezt a tanácsot, de hogy én abszolút látok ilyeneket, más országokban természetesen, ahol rendezettebb módon zajlanak az állami kiadások és bevételeknek a menedzselése, ott természetesen komolyabb gazdasági politikai vita lesz. Itt egy fél mondatban utalnék csak vissza azokra a gondolatokra, amiket az előző adásban mondtam, hogy a populista bal és jobb oldal részére mindenféle ilyen, hát olyan költekezési lazítás, ami nem a szociális nehézségek enyhítésére irányulna, az hát ki fogja verni a biztosítékot. Érdekes módon egyébként folyamatosan emlegetem Keir Starmert, és amikor tényleg beszélünk egy kicsit többet az Egyesült Királyságról is, de ugye azzal keltett most nagy meglepetést, hogy a Fehérházi látogatás előtt bejelentette azt, hogy növelni fogja a védelmi kiadásait jelentősen, mindezt nemzetközi támogatásoknak a visszavágásával. Igen. Hogy hát ez ennél jobban nem tud egy baloldali kormány egy radikális jobboldali amerikai adminisztrációnak udvarolni egy látogatás előtt, valamint hát ugye egy ilyen elképesztően kifinomult diplomáciai húzással, ugye szó szerint húzással, mert a zakó zsebéből húzta elő azt a levelet, amiben átadta az állami látogatásra vonatkozó meghívását Károly királytól Trumpnak, amit ő ott helyben, egyébként Starmer ott ki is kényszerítette belőle, hogy válaszoljon rá igennel, ami olyan szempontból, hogy bár nyilván egy baromi megalázkodó és nyalizós lépésnek
tűnik. Igen, ez a szakkifejezés, igen.
Igen, mégiscsak a vám kiadásoknak, vagy vám fenyegetéseknek a közepette egy ilyen gyönyörűséges, hát ilyen mézes madzak, hogy addig, amíg ez nem valósul meg, ráadásul idénre, ha jól hallottam, már 3 ilyen be van tervezetet, lehet ez már csak jövőre tud megvalósulni, hát addig ki lehet ezt tolni, mert hogy Trump talán az egóját próbálja annyira fényezni, hogy addig megvárja, hogy fenyegesse az Egyesült Királyságot, tehát ilyen szempontból időnyerési szempontból ez egy nagyon nagy húzás volt a briteknek, csak hát ugye Európának magukon kívül nem nagyon hoztak semmi hasznot ebből. Úgyhogy, de hát alapvetően elég nagy bajban vannak otthon Starmerék, úgyhogy ez most kellett neki, mint egy falat kenyér, csak hát ugye ez mondjuk azt, hogy maximum nyomokban tartalmaz Labourt.
Ez abszolút nyomokban tartalmaz Labourt, olyannyira, hogy nekem az jutott erről eszembe, hogy életükben először jártak hóra Brexit-tel. Mert ugye az Európai Unióra kivetendő vámok így nem vonatkoznak a britekre.
Igen, és hát a Farázsék...
Igen?
És a Farázsék pártja rögtön be is mondta azt, hogy maga az, hogy a nemzetközi támogatásoknak a visszavágásából fedezzék a védelmi kiadások növelését, tehát az egy reform, tehát reformpárti farázsista.
Hát az már rég rossz, amikor a copyrighton kell vitatkozni. Igen. Most túl azon, hogy én elég rosszakat gondolok, persze nyilván, tehát persze ennek politikai üzenete volt. Szerintem ugye ezeket a nemzetközi segélyprogramokat az államok, tehát egyrészt egy csomó jó célt szolgáltak vele, másrészt hát ugye ez a soft powernek a része, tehát hogy ez egy csomó ponton meg majd hiányozni fog. Oké, de tényleg a Keir Starmer sincsen jó helyzetben, tehát ilyen lépéseket tesz, másrészt meg az jutott
eszembe, hogy... De a többsége legalább még évekig megvan.
Ez bőven megvan. A másik, ami eszembe jutott erről, hogy akkor nem csak a Brexitnek vannak előnyei, hanem a monarchiának is, és annak is, hogy hiszen láthatóan Trump nagyon szereti ezeket a külsőségeket, és ott aztán van aranyozás, tehát ez a kedvenc környezete a Trumpnak, úgyhogy rácsodálkozhat a brit király család összes rezidenciájára. Na jó, ez egy extra adás volt tényleg, hiszen még tanácsot is adtunk, illetve adtál. Nagyon köszönöm neked ezt is, meg hogy beszélgethetünk.
Borzasztóan rosszul érzem magamat, hogy nevettek a műsor végén, mert baromira semmi vicces nincsen, meg boldogság itt, de kínunkban röhögünk.
Hát kínunkban röhögünk, igen. Mi egyebet tehetnénk, de talán volt egy olyan része is az adásnak a sok komoly dolog mellett, hogy tehát valahogy azt is így próbáltuk mondani, hogy lehet, hogy ez... Én azt írtam föl magamnak, hogy ez már a világ vége, vagy lesz-e rosszabb.
Még ne vágjunk eret,
igen. Ez is lehet egy üzenet, van holnap. Köszönöm szépen.